templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Móron vagyunk, a Fehérvári Egyházmegyében, kapucinus templomban. Spisiák Péter Pál lesz a kalauzunk. Péter Pál atyának szólíthatlak, vagy Péter atyának szólíthatlak? Össze van nőve Péter Pál?
Össze van nőve Péter Pál, ez a keresztnevem, és civil életemben mondjuk így. Ugye a személyigazolványban a Péter volt aláhúzva. Aztán, amikor beléptem a kapucinus rendbe, nekem volt rendi nevem, amit 2 év után visszaváltottam, kértem, hogy engedélyezzék, hogy visszavehessem a keresztnevemet, és onnantól kezdve nem csupán csak a Pétert, hanem a Péter Pált használom.
Mi az, amit visszaadtál nevet?
Konrád, Pálszami Szent Konrád.
Ó, egy nagyon híres szentje a rendeteknek, aki portás volt.
40 éven keresztül, és a pasaréti Ferences rendház portáján ott van a képe.
Mióta vannak kapucinusok Móron?
Igazából a kapucinus rend, mint olyan a keresztény ligával kapcsolatban, mint tábori lelkészek jelentek meg először Magyarországon 1592-ben.
Éppen a Szent Liga, amit a pápa vezetésével hoztak létre az európai hatalmak, keresztény hatalmak.
Így van. Bécs visszafoglalása, Buda visszafoglalása és a török kiűzése. Tulajdonképpen az első kapucinusok Esztergom ostrománál haltak meg, és aztán a móri jelenléttel kapcsolatban elengedhetetlen, hogy egy 100 évet visszahaladjunk a történetben, és 1601-re emlékezzünk, amikor itt nem messze Csógakőnél megütköztek a Szent Liga, Keresztény Liga seregei a törökökkel, és itt volt Brindisi Szent Lőrinc kapucinus atya, tábori lelkész. Volt mellette még másik 3 kapucinus atya és egy kapucinus testvér, de hát az ő neve maradt meg igazából mai napig, és hát az ő tisztelete élő Magyarországon. Ugye sárvidéki, csókakői, székesfehérvári csatának is hívják, egy győztes csata volt, nem győztes háború volt, hiszen a törökök aztán még visszatértek, de egy nagyon-nagyon jelentős pillanat volt. És hát erre a győzelemre és Brindisi Szent Lőrincre tekintettel kezdték el az 1600-as évek végén megtervezni a kapucinusok ideérkeztét, akik meg is érkeztek 1695-ben, és nem ez a templom, amiben jelenleg vagyunk, hanem ennek az elődje 1701-ben lett felszentelve, és onnantól kezdve szolgálnak itt a liturgikus élettel a kapucinusok. Hát, ahogy mondottam, egészen attól, 1701-től egészen a 90-es évek közepéig prémániaként is.
Egyhajós, tágas, hosszú templom, vasárnap megtelnek-e a padok?
Vasárnap megtelik, itt a kapucinus templomban, de ezt hívják a mérete miatt nagy templomnak is. Ugye szombat este van itt szentmise, vasárnap reggel és vasárnap este. Talán a leglátogatottabb az a vasárnap reggeli, de bőségesen megtelik a szombat este és a vasárnap este is. Emellett a plébánia templomban még vasárnap van 2 mise, tehát 5 vasárnapi szentmise van Móron.
Kezdjük talán a szentéllyel.
Ugye kapucinus templom, méretei szerint nagy templom, hívják a német templomnak is, mert itt sokáig a nyelv, a prédikáció nyelve az ugye német volt, és hát hívják Szent Háromság templomnak is, mert a titulusa az a Szent Háromság. Ugye egy nagyon ábrázolásokban nagyon gazdag főoltár képünk van, aminek a felső fele ábrázolja a Szent Háromságot az atyával, a galamb formájában a Szentlélekkel, és szerintem egy gyönyörű föltámadt Krisztus ábrázolás található a felső bal oldalán, de megjelenik a főoltárképpen Assisi Szent Ferenc, aki a rendalapító, aki nagyon nagy tiszteletnek becsül körünkben, akire fölnézünk, és akinek lelki tanítványai vagyunk. De ott van a szeplőtlenül fogantatott Szűz Mária is, hiszen rendünk királynője, tehát egy fő ünnep, szolemnitász a kapucinus rendben a szeplőtlen fogantatás. Illetve még itt van Szent János apostol is ábrázolva.
Tollal a kezében írja az evangéliumot.
Az evangéliumot, a leveleket, az apokalipszis, a jelenések könyvét, ott van kicsit kevésbé látszik sötét, de ott van egy sas is, ami elképzelő Szent Jánosról van szó. Talán itt ugye a móri bor kultúrával is lehet valami összefüggés.
Jánosnapi áldás?
Igen, a Jánosnapi boráldás, így van.
Itt vannak a stallumok, amelyeket olyan 10-12 szerzetesre van méretezve. Mekkora lehetett fénykorában a szerzetesi létszáma a kolostornak?
Fénykorában jóval több. Azt hiszem, hogy talán ezek a stallumok maradtak. A főoltár, amely egyébként ugye rendi munka, érdekessége, hogy nem ott volt, ahol most van, hanem sokkal kijebb, távolabb a hátsó faltól, és ezek a stallumok pedig mögötte voltak, mint imakórus. Tehát itt látjuk a sekrestye kiáratot, ami mögött van most a főoltár, de eredetileg ez a főoltár, az ajtó előtt volt, és tulajdonképpen a főoltár mögött kellett kibújniuk a miséző atyáknak, vagy a templomba érkező atyáknak, és mögötte volt a tradicionális, a hagyományos imakórus, ahol reggel, délben, este és éjszaka egyszer találkoztak.
Ahogy Olaszországban régi ferences remetességekben, meg kolostorokban ma is látni, hogy a szentét ketté vágja tulajdonképpen a főoltár, és mögötte van az imakórus.
Így van, ott nagyon jól fennmaradtak, illetve megemlítem, hogy érdemes, ha valaki láthatta, ha járt ott, ha úgy előtte van a tatai kapucinus templommal összevetni, mert ez pont úgy nézett ki. És az a kép, amelyet most látunk, az egy átépítésnek a gyümölcs, erről majd később beszélünk néhány évszázaddal később, most a 1600-as éveknél, 1700-as éveknél tartunk.
Tehát tatán most is úgy van, hogy a szentélyt megfelezi a főoltár, és mögötte van az ima hely.
Igen, ott hűségesen megmaradt. Itt átkerült, ugye kérdezted itt a fénykorban a létszámot, 25-28-an voltak itt. Volt egy olyan mondás a kapucius közösségben, hogy nagyobb dolog móri guardiánnak, házfőnöknek lenni, mint magyar tartományfőnöknek.
A szentélyben van-e még olyan, amire fölhívnád a figyelmünket?
Ugye azt látjuk, hogy igazából a régi barokk festésre utal egy-két fennmaradt ábrázolás, de igazából le van festve. A szentély mennyezetén ugye a pünkösdi jelenet található, illetve mintegy a szentély négy sarkában a négy evangélista, de nincs más ábrázolás itt. Két márvány táblát látunk, az 1914-18-as első világégésre, világháborúra emlékezve a móri elhunytak nevei, és hogy ki hány éves volt, és a másik oldalban pedig a minden Székesfehérvár egyház megyében található templomban megtalálható ez a emléktábla, az 1950-es szentévre, igen.
Nagyon szép a felirata ennek a első világháborús áldozatokra emlékező táblának. Idegenben porladnak csontjaink szerte széjjel, de lelkünk visszajár bús borongós téli éjjel. S nem hagyunk pihenni addig magyar lelket, míg fénylő nap nem ébreng magyar táj felett. Magyar testvér, hirdetheted, lesz még ünnepünk, ha honszerelmed oly hű lesz, mint volt nekünk, és sok-sok név, és hát ami különleges, hogy csupa német vezetéknév. Tehát ezt a szép táblát az elhunyt itteni svábok hozzátartozói állították a német templomban, ugye?
Igen, hát erre utaltam, hogy ezt német templomnak is hívják. Ugye a kapucinusok megérkezése után megkezdődött egy betelepítés, és valóban ide német telepesek érkeztek.
Van egy téli kápolna, vagy oratórium lehetett. Mi ez itt? Egy a szentélyre nyíló bolthajtás mögött látok egy világos szép termet.
Igazából ma már nincs előttünk, hogy ez hogy is volt. Eredetileg nem így volt, ez toldalék. A téli kápolna az a templomnak az eredeti sekrestjéje. Ott látszik egy kicsit, hogy milyen stílusú lehetett az eredeti templom. Most jelenleg magasabb is, és sokkal nagyobb is, mint korábban volt.
Hát egy barokk templom lehetett, a mennyezete is barokk lehetett. Most a mennyezete jelzi azt, hogy ezt valamikor újjáépítették, és egyszerűsített formában.
Igen, hát ennek egyébként egy nagyon egyszerű oka van, földrengés. A móri földrengés. Ez az 1800-as évekre visz bennünket vissza, amikor is mind a klasszikus kapucinus paraméterek szerint épített templom, mint a rendház tulajdonképpen elpusztult. A templomot, ahogy mai formában látjuk, bizonyos részek megmaradtak, de átépítették, a rendházat pedig egy teljesen új rendházat építettek, elhagyva a kánonokat, egy egyszárnyas épület, ahelyett, hogy egy belső...
Nincs udvaros. Kvadrum.
Nincs kvadrum, nincs, nincs.
Kijöttünk a szentélyből, és jobbra-balra, hát Ferences templomhoz úgy illik, hogy van egy Szent Ferenc oltár, meg egy Szent Antal oltár, de itt lehet, hogy nem az van.
Itt is van Szent Ferenc oltár, csak máshol, de megvan itt elől a mellékoltárként a Szent Antal. Nagyon érdekes, felhívom a figyelmet, hogy egy ilyen betűjáték jelképezi, hogy melyik oltár milyen. Tehát itt a Szent Antal oltár fölött van egy furcsa kiírás, ahol megjelenik, hogy tulajdonképpen igen, ez Szent Antal oltár. Egy szép festményt látunk, a gyermek Jézus megjelenik Szent Antalnak, fején pihenteti a kezét, és hát ezzel a képpel kapcsolatban akkor megjegyzem, a főoltár képnél nem mondtam, hogy ugye a valóság, amely legtöbbet szerepel festményben vagy szoborban ábrázolva a templomban, azok az angyalok. Tele vagyunk angyalokkal. Tehát itt is ezen a képen is 5 angyal van.
Szent Antal körül rengeteg angyal van, meg a kis Jézus körül.
Ezen az oltáron van még egy kis ovális kép is. Egy kapucinus szentet ábrázol, Cantalicei Szent Félixet. Nagyon érdekes, ugye tradicionálisan ahonnan származik a testvér, az a nevének az előtagja, Cantalicéből származó Félix testvér, de a festményen a háta mögött az angyalvárat fedezhetjük föl, és a Szent Péter bazilikát.
És egy zsák van a kezében, vajon miért?
Zsák van a kezében, mert ő kolduló testvér volt Rómában 40 éven keresztül. És rá van írva a zsákra, hogy Deo Gratias, ugye Isten fizesse meg, hívták is Szent Félixet, ezért Deo Gratias testvérnek. És legfelül a falon pedig ott van a kapucinus címer, és a szenvedésnek az összes eszközével, a kereszt, a töviskoszorú, a szegek, a kalapács, a lándzsák.
Igen, és akkor menjünk oda, ahol Szent Ferenc oltára lenne, hogyha a helyén lenne, de
nem.
Szent József.
Ráhibáztál, valóban ez Szent József oltár. Ezt a felírásból tudjuk, hiszen itt is van az a játék a betűkkel, amiből kiolvashatjuk, hogy József, tehát József, ám bár a Szent Családot ábrázolja, tehát itt van Mária és a gyermek Jézus is, de talán én úgy veszem észre, vagy úgy látom, hogy az is észrevehető, hogy József alakja egy kicsit nagyobb, ez úgy is van megoldva, hogy talán kicsit közelebb van hozzánk. Szent József oltár ez, aki az Anyaszent Egyház fővédőszentje, ugye ez egy férfi rend, férfiak védőszentje és Szent József, ugyanakkor mégis hát nagyon közel a hívekhez, akik a hajóban foglalnak helyet, akiknek háras hivatásuk van, ezért hát az egész názáreti Szent Családot megjelenítették.
Alatta egy kisebb alak, egy ilyen vezet padellában, Szent Lőrinc, ő a brindisi?
Szent Lőrinc, így van.
Ő már igazi kapucinus, nem?
Szent Félix is igazi kapucinus, igen. Sőt, igazából egy adott drámai pillanatban neki köszönhetjük a rend megmaradását. Szent Lőrinc pedig az, aki ugye talán valahol 1-2-3-4 kilométerre itt elhaladt ő, tehát erre is kanyarodhatott annak idején.
Tehát a török elleni végső hadjárat során ő is itt volt, ugye?
Igen, ő itt volt abban a sárban táborelkész, és ugye ő Brindiziből származik, tehát a csizmának képzeljük Olaszországot, tehát ez a sarok. Ugyanakkor a képen a Szent Márk tér különböző épületeit fedezhetjük.
Tehát Velence?
Hiszen Brindiziből szülei elvesztésekor ő a nagybátyjához Velencébe költözött át, ott lépett be a rendbe, a velencei rendtartomány tagja, velencei tartományfőnök, és hatalmas nagy karrier futott be a rendbe. Tulajdonképpen az ő munkásságának köszönhető a kapucinusok azon terjedése is, ami aztán végül is 1938-ra kiérleli magából az önálló magyar kapucinus rendtartomány megszületését.
Most látom, hogy egy hajós templomot mondtam, de hát ez betudható egy hajónak, egy baloldali oldalhajó, vagy gyontató folyosó volt, vagy pedig a régi templomnak az alaprajzán egy külön hajója a templomnak. Itt kitágul a templom.
Tehát itt látunk egy mellék hajót, egy mellék oltárt, ez eredeti, tehát ez így volt. Tatán is azt látjuk, hogy van egy Szűz Máriának szentelt mellék oltár. Ugyanakkor a karzatos rész az minden volt eredetileg. Ez mind hozzát oldás már a földrengés után, illetve hát valószínűleg ez tükrözi, hogy hát ilyen sokan jártak ebbe a templomba.
Igen, szükség volt arra, hogy emeletes legyen a nézőtér.
Hát tulajdonképpen megduplázták. Tehát ha most közel 300-zal számolunk itt a főhajóba, tehát itt 600 ember is lehetett akár. Uh-huh. Itt találjuk akkor ezt a Szűz Mária mellékoltárt, aminek az a különlegesség, hogy itt nem festményben, hanem üvegablak van.
Gyönyörű szép a haja a szűzanyának.
Igen, igen.
Ondolált.
A Holdon
áll, sarlóján áll.
Igen, álló, és a ölében a gyermek.
Tehát sarlós boldogasszony.
Sarlós boldogasszony. Illetve hát ugye ez is a szemplőtelen fogantatást ábrázolja. Itt szoktuk a májusi litánián, vagy az októberi József üzékkor meggyújtani a gyertyákat. Két oldalt, ugye van egy Assisi Szent Ferenc szobrunk, illetve azt gondolná az ember, hogy a másik oldalon Assisi Szent Klára, de nem.
És nem?
Nem, mert a Avilai Szent Teréz. Érdekes, hogy Móron nagyon sok Teréz volt. Ugye most már a keresztnevek változnak, de nagyon sok Teréz volt. Sokszor feltettem magamban a kérdést, hogy hogyan is lehet ez, hogy itt Szent Teréz van. Sajnos Assisi Szent Klárát nem ábrázolja semmi. És én azt a választ adtam magamnak, hogy Csókakői csatára visszatérve, 1601. október 9-től 15-ig tartott a Csókakői csata. 15-e az Avilai Nagyszent Teréznek az emléknapja. A győzelem napja az Avilai Nagyszent Teréz napja. Tehát lehet egy ilyen összefüggés, mind a templomi szobor jelenlétében, mind pedig a Teréz tiszteletében itt Móron.
És egy nagy karmelita szent is helyet kapott a kapucinusoknál.
Így van, beengedtük őt. Hát ugye másrészt egy olyan lelki vonal is van, hogy Assisi Szent Ferenc a ember élet imádság, és hát Teréz is az imádságnak egy nagyon nagy mestere, úgyhogy méltó, hogy ő jár legyen itt. A mellékhajóban, ebben a kis apró mellékhajóban itt azért van még egy Szent Antal, szegények perselye alatta van, és Pászámi Szent Konrád is megjelenik. Ez a szobor, ez ő táblázója, egy nagyon szép szobor.
Mi van a kezébe Szent Konrádnak?
Kereszt. És hát látszik, hogy a kordájáról, a derekát összefogó övéről pedig lelóg a kulcs.
És akkor most visszafordultunk Szent Ferenchez, és fölötte oratóriumi ablak.
Igen, látszik, hogy teljesen eltér minden egyéb főoltár és mellékoltár stílusától. Ez földrengés utáni. Valószínűleg, ahogy látjuk, maga a mellékoltár az egy ilyen barna keretben van foglalva.
És intarziás, nagyon igényes munka.
És a mellékoltár része egy nagyon igényes, intarziás munka, méltó a rend alapítóhoz egyébként. A keretre utalva azt szeretném mondani, hogy valószínűleg itt egy mellékajtó volt a régi rendház azzal összekötetésben, amit aztán befalasztak, megmaradt ez a külső keret, és belekerült ez az interziás mellékoltár. Assisi Szent Ferencet ábrázolja szerintem egy nagyon kapucinus lelkületben.
Ugye, mit jelent?
Kapucinus reform az úgy alakult ki, hogy testvérek szemében felértékelődött az a Szent Ferenc, aki az évnek a kétharmadát visszavonult a imádságban töltötte. Ugye Szent Ferenc mint egy 5 darab 40 napos visszavonultsági időt tartott, Nagybőjt, Advent, Szent Mihály tiszteletére, Szent Péter tiszteletére, és a kapucin...
Élete folyamán vagy évente?
Évente. Minden évben. Tehát tulajdonképpen, ha kiszámoljuk, akkor több mint 200 napot töltött visszavonultságban Szent Ferenc, és a fennmaradó időben járta a városokat és prédikált. Tehát Szent Ferencet imádságban ábrázolja, látjuk már a stigmákkal ábrázolva, tehát ez az évének, az életének utolsó két évében, egy ballangban, és mint egy látjuk a festő Feszti Masa ábrázolásában szépek a fény ábrázolásai, és itt is látszik, hogy a sugarak közelítik Szent Ferencet, a felülről jövő fény, az Istentől jövő fény, ahogy Szent Ferenc is rátekint, tehát az imádságban elmerülő, az Istennel beszélgető, az Istennel párbeszédben kapcsolatban lévő Szent Ferenc. Ennek a képnek az érdekessége, ugye ez 20. századi kép festő nevét mondva, ezt már jeleztem, Feszti Masa, a modell is 20. századi volt. Az az Ervin atya, aki mai napig is él, ám de 1956 óta, amikor is kimenekült, a Váci börtönből kiszabadulva, ő Klagenfurtban él a mai napig, 91 néhány éves, és az utolsó, tulajdonképpen régi, ma is élő magyar kapucinus ő. Ő volt a modell ehhez a képhez.
Van-e még olyan, amire úgy fölhívnád a figyelmet?
Érdekességképpen említem, hogy 1810-ben, 15-ben, 16-ban voltak földrengések itt Móron. A móri földrengést talán az egyik legerősebb magyar földrengésként is számon tartják, jelentős földrengésként számon tartják, és akkor ide hoztalak, itt van egy 20. századi utolsó vacsora kép, de hát van itt egy repedés, amire rá szeretnék mutatni, ami egészen fentről leig tart. Hát idáig tartott az eredeti templom. Itt van a toldás.
Tehát meg lett nyújtva?
Így van, meg lett nyújtva, meg lett szélesítve, meg lett nyújtva. Egy sokkal nagyobb templomban vagyunk, mint amit eredetileg 1701-ben konszekráltak, felszenteltek. És hát ez a repedés, ez annak a jele, hogy innentől 19. századi már a része a templomnak. Látjuk, hogy ugye az anyagok is, itt az oszlopok is, ezek mind vasoszlopok, illetve a karzat, a traverszei, azok is fémek. Egyébként két karzat van, egyik közel a szentélyhez, a másik távolabb a szentélyhez, inkább közelebb az orgonához. Ez az orgonához közeli, ez a férfi, és az pedig a női, hiszen annak idején nem kevelten ültünk, hanem az egyik oldalt a férfiak, egyik oldalt a nők, ugyanígy a karzat is férfi és női karzat van felosztva.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Móron jártunk, és Spisiák Péter Pál atya mutatta meg nekünk az itteni szép templomot. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.